A 119. Zsoltárból az első 24 verset fogom felolvasni. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Igédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok e földön. Ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Imádkozzunk.
Mielőtt nézünk a 119. Zsoltárt, szeretnék visszamenni egy kicsit nézni egy részt a Dávid életéből az ő élete végén. De először szeretnék feltenni egy kérdést. Ha minél az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hú, nagyon beteg vagy, van 48 órád. Én tudok megígérni neked, hogy 48 óra múlva meghalsz. Ez nem jellemző az ember életében. A legtöbb ember nem tudja azt, hogy pontosan mikor fog meghalni. De tegyünk fel, hogy te tudod, hogy marad 48 órád. Mit csinálnál abban a 48 órában? Én nem hiszem, hogy van valaki köztünk, aki azt mondja, hú, nagyon magas a fű a kertben, szeretnék kimenni vágni a füvet. Vagy nem hiszem, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon nagy a rendetlenség a konyhában, én utoljára olyan rendet fogok rakni, hogy mindenki fog emlékezni rólam, hogy rend volt a konyhában. Nem, én nem hiszem, hogy mi csinálunk olyasmit, ami egy másik ember tudna csinálni. Hanem ha lenne 48 óra, akkor mi azt mondjuk, hogy kik azok az emberek, akivel szeretnék még egyszer találkozni. Kik azok az emberek, akivel szeretnék egy kis időt tölteni. Esetleg a saját gyerekeink, a szüleink, a testvéreink. Időt tölteni velük. Valami utolsó, esetleg ha a gyerekeinkről van szó, egy utolsó kis útmutatást adni nekik. Hogy nagyon fontos, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod. A másik oldalon, szerintem mindenki életében van egy olyan, amit mi nevezünk egy végrendeletet. És a végrendelet általában az főleg foglalkozik az anyagi dolgokkal a mi életünkben, de esetleg nem csak az. Én nem vagyok tökéletes ebben a területben. Mielőtt ide jöttem Magyarországra, kb. 30 évvel ezelőtt, a misszió szervezett, ahol dolgoztam, azt mondta, hogy Monty, kötelező írni egy végrendeletet, mielőtt megy külföldre szolgálni, mert nem tudjunk, hogy meddig fogsz élni, és kell egy végrendeletet. És akkor írtam egyet, egy ügyvéd segítségével, kb. 30 évvel ezelőtt. És akkor abban a végrendeletben azt mondtam, hogy minden tulajdonom átadom a szüleimnek. Lényegében nem volt más az életemben, én azt mondom, hogy jó, ők legjobban tudnak dönteni rá, de a legtöbb dolog, ami létezett, ami az enyém volt, a szüleim házában volt. Azok a nagyszerű könyveket, amit volt tanultam az egyetemben, ilyesmit, ami olyan nagy érték biztos valakinek, de én ezt hattam, hogy ez minden a szüleim lesz. És 23 évvel ezelőtt megnősültem, és akkor gondolkoztam, hogy jó lenne írni egy új végrendeletet, mert most már van egy feleségem, és akkor inkább odaadnék mindent neki. És én emlékszem, többször az utolsó 20-valahány évben fölírtam a tennivaló listámra, hogy kell írni egy új végrendeletet. De valahogyan sohasem hallottam azt, hogy csak 48 óra marad, és azt a végrendelet sohasem lett egy igazán fontos dolog az életemben, sohasem írtam újat. Végre most nyáron jutottunk arra a pontra, hogy kértem egy ügyvéd ismerősömtől, hogy jó lenne, ha lenne végre egy végrendeletem, és akkor nekem és Ibolyának készítettünk egyet. Én azt mondom, hogy amikor az ember készül a jövőre, szerintem ez egy fontos dolog. Hogy van egy végrendelet. Egyszer beszéltem egy ismerősömmel, nem emlékszem pontosan a történet, de ha jól emlékszem, ő azt mondta, hogy minden évben, január 1-én, ő leül, és ő ír egy levelet mind a három gyerekenek. Neki van három gyereke, és ő azt mondja, hogy minden január 1-én ő leül, és ír egy levelet. Mind a három gyereket. Azzal a gondolattal, hogy ha valamikor meghalok ebben az égben, akkor ez lesz az utolsó szót, amit én szeretnék továbbadni a gyerekeimnek. Nem szeretnék kihadni azt a lehetőséget, hogy én továbbadom nekik az, ami igazán fontos számomra. És ő azt mondta, hogy eddig nem kellett senkinek odaadni a gyerekeinek ezeket a leveleket, de ha jól tudom, ő azt mondja, hogy ezeket összegyűjti, és valamikor a gyerekei fognak kapni az összes levelet, ami ő írt nekik az évek folyamán. Én azt mondom, hogy szerintem egy gyereknek az lenne egy kincs. Hogy kapja a szülőtől azt az útmutatást, hogy mi az, ami szeretnék tovább adni neked. Az első királyok, a királyok első könyvében a második rész, látjunk végül is a Dávid végrendelete. Amikor ő átadta a dolgait az ő fiának, Salamonnak. Olvasom csak egy pár verset, innen nem az egészet. A királyok első könyve, a második rész, a második verstől. A Dávid azt mondja Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Dávid tudta, hogy ő közel volt a halálhoz. És ő ezt mondja a fiának, légy erős, légy férfi, tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Jár az ő útjain, útján. Tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahova fordulsz. Dávid azt mondta a fiának, legyen az Isten törvénykönyve a te kezedben, és az legyen a te útmutatód. Éljed az Isten igéje szerint. Ha olvasunk a 119. Zsoltár, mi azt látjunk, hogy itt a szerző lehetséges, vagy azt mondom, hogy valószínű, hogy Dávid volt, de nem tudjuk biztosan. És itt ebben a Zsoltárban az író beszél az Isten igéjéről. Az Isten igéje fontosságáról. És ahogyan Dávid az ő élete végén, amikor azt az útmutatást adott Salamon, ő azt mondja, hogy legyen az ige, az alap mindenre az életedben. És valahogyan én újból és újból visszajövök erre a gondolatra, hogy igenis, amit Isten mond, az kell, hogy az legyen a legfontosabb az én életemben. Semmi és senki nem tud fontosabb lenni az Isten igényel. 119. Zsoltárban beszél az igéről. Az első, amit akarunk nézni, azt, hogy mire jó az ige. És én csak egy rövid listát készítettem, ha valakinek van egy vázlat, lehet jegyzetelni, hogy én mit írtam le, hogy mire jó az Isten igéje. Ez nem egy teljes lista. Csak egy pár gondolatot szeretnék kiemelni, hogy mire jó az Isten igéje. Az elsőt látjunk itt a 11. versben, azon a szakaszon, amit már felolvastunk. Szívembe zártam beszédet. Miért? Hogy ne vétkezem ellene. Az egyik dolog, amit az igé csinál, az igé mutat nekünk, mi a helyes út. És ad nekünk az erőt, hogy mi nem induljunk rossz úton. Soha sem fogok elfelejteni egy történet, amit az egyik lelkész mondott egy predikációban, Chuck Swindoll. Ő egy pár évvel ezelőtt volt a vezetőr a Szabad Evangéliumi Egyháznak az Egyesült Államokban, amikor láttam Los Angelesben az egyik szomszéd gyülekezetben szolgált, az egyik legnagyobb gyülekezet Los Angelesben. Nagyon híres lelkész volt, nagyon sok ember hallotta őt minden nap a rádión, amikor ő szolgált. És ő mesélt arról, hogy egyszer ő Kanadában volt, és tartott egy konferenciát. És a konferencia végén úgy volt, hogy a legtöbb ember, aki ott laktak a környéken, ők ment haza mentek, de ő repülőgéppel ment haza, és amiatt ő lényegében egyedül maradt abból a konferencia részvevőkből, ott abban a szállodában, ahol voltak. és csak a következő nap indult az ő gépje vissza Los Angelesbe, és amikor egy idő ott volt, lement egy idő vacsorázni. Vacsora után ő indult visszafele az ő szobájába. Amikor felszállt a liftre, ott volt egy fiatal nő. És a nő ott a liftben mondta neki, hogy én szívesen töltöném az estét veled. A nő így kereste az ő pénzét. És ez a lelkész úr azt mondta, hogy egy döntés előtt halltam. Ő azt mondta, hogy abban a pár másodpercben sok mindent jutott az eszébe. Ő azt mondja, hogy az első, azt mondja, hogy én nagyon messze vagyok Los Angeles-tól. Senki nem fog tudni, ha én töltöm ezt az estét ezzel a fiatal lányal. Ő azt mondta, hogy további kicsit gondolkodott, de akkor hogyan tudnám hirdetni az igét erről, ha én nem vagyok halandó engedelmeskedni az igének. És utána ő azt mondta, hogy jött az eszébe, és én nem emlékszem, hogy melyik, de ő azt mondta, hogy jutott az eszébe egy olyan igét, ami ő tanult, amikor még vasárnapi iskolába járt. És esetleg az volt az igé, hogy menekuljél a parasztnaságtól. De volt egy olyan igé, ami jutott az ő eszébe, amikor ő ott volt abban a helyzetben. És amikor az igé jutott az ő eszébe, ő odafordult a fiatal asszonyhoz, a fiatal lányhoz, és azt mondta, hogy köszönöm nem. Jött az emelete, és ő leszállt, és ő egy idő ment az ő szobájában. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben ott volt egy kísértés. Mi segített? Az Isten igéje. Ahogyan olvasunk itt, az, hogy a szívembe zártam beszédet. Úgy ismerjünk az igét, hogy amikor bekerülünk egy veszélyes helyzetbe, ahol ott van egy kísértés előttünk, úgy van az Isten igéje a mi szívünkben, hogy mi tudunk ellenállni a kísértés ellen. Az Isten igéje az, ami segít minket, hogy ne vétkezünk. Ha tovább menjünk a 119. Zsoltárban, az 50. és 52. versben, azt olvasunk, hogy ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevítni engem. Ő azt látta, hogy egy másik szerepe az igének a mi életünkben, hogy az ige vigasztal. Az ige bátorít és búzdít, amikor szükségünk van arra. Mindnyájunk van olyan időpontok a mi életünkben, amikor mély ponton vagyunk. Amikor úgy érzünk, hogy én nem tudok tovább menni. Túl sok a nehézség. Túl sok dolog összejött egyszerre. És akkor fontos, hogy mi tudunk fordulni az igéhez. És ott keresni a vigasztalást. Az Ézsaiás könyvében a 40. rész 30 és 31. versben olvasunk, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjuk, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De aki az Úrban bíznak, erőjük megújul. Szárnya kelnek, mint a sásuk. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Többször az életemben voltam egy olyan ponton, hogy azt mondom, hogy tovább nem tudok menni. Fáradt vagyok. Nincs energia. Volt olyan, amikor mentem valahova szolgálni. És azt mondtam magamnak úgy közben, miért vállaltam ezt a plusz szolgálatot. Nincs energiám erre. És amikor egy ilyen helyzetben vagyok, akkor nagyon gyakran fordulom ide, az Ézsaiás 40. részre. És várom azt, hogy Isten adja az erőt, és Isten hűséges, és ő adja. És amikor voltak azok az alkalmak, amikor azt mondom, hogy miért vállaltam ezt, nagyon gyakran előfordul, hogy amikor beülök a kocsiba, és indulok hazafele, azt mondom, hogy hú, de jó. Nagyon örülök, hogy azt vállaltam. Isten velünk van. Ő az, aki ad erőt. Azok a helyzetekben, amikor mi azt mondjuk, hogy én nem tudok tovább menni. A harmadik dolog, amire jó az ige, a 98. versét. Bölcség tesz ellenségeimmel parancsolatot, és enyém marad az örökké. Az Isten igéje ad nekünk bölcsességet. Nagyon gyakran a mi életünkben dönteni kell valamiről. És néha vicceljünk, és azt mondjuk, hogy nagyon jó lenne néha, ha Isten csinálna azt, amit csinált az Ószövetségben, amikor fölírta a falra, hogy ő mit vár tőlünk. Ilyen teljesen kétség nélküli vezetést, vagy esetleg egy olyan helyzet, amikor Gideon készült a harcra, és akkor azt mondjuk, jó, akkor kiteszem egy gyapjút. Én azt mondom, hogy általában Isten nem valami csoda formán ad nekünk útmutatást, hanem azt hiszem, hogy ő bölcsőséget ad nekünk az igé által. Mi nem használhatunk a Biblia, mint egy varázskönyvet. Hogy van egy probléma, Isten, és én fogok nyitni a Bibliát, és te fogsz adni a választ arra a problémára, amikor nyitom a Bibliát. A Biblia nem varázskönyv. A Biblia ad nekünk, mi van az Isten szívén. És a mi feladatunk úgy ismerni az igét, hogy az igé bölcsességet ad nekünk. És mi tudunk Isten szerinti döntéseket hozni a mi életünkben. A másik gondolat, ami nagyon hasonló ehhez a bölcsességhez, a 105. versben, amikor azt olvasunk, hogy lábam előtt mecses a te igéd, ösvényem világosság. Ez az ige azt mondja, hogy az Isten ige olyan, mint az a zseblámpát, amit mi tudunk este használni, amikor menjünk valahova. Amikor én használom egy zseblámpát, a zseblámpa nem mutatja, hogy mi jön 200 méter múlva. A zseblámpa általában elég világítást ad, hogy én láthatom, hogy hova kell letenni a lábam a következő lépésre. És én azt mondom, hogy szerintem ez sokszor egy probléma a mi életünkben, mert mi azt akarjuk, hogy Isten mutatja nekünk, hogy mi lesz 200 vagy 2000 méter múlva. És Isten, ahogyan ő vezet, inkább másképpen csinálja, ő azt mondja, hogy bízni kell bennem, hogy mi lesz 2 kilométer múlva. Most én mutatom, hogy hova kell tenni a következő lépést. És a mi feladatunk lépni azok a dolgokban, amit Isten mutat nekünk. Az, hogy mi lesz a jövőben, az az Isten dolga. Az nem az enyém. De amit Isten mutat nekem, hogy mit kell csinálni most, az az én dolga. És igenis lépni kell. Ha nem lépek, akkor nem vagyok nyugdíjas. Ő mutatja, megteszem azt a lépést. Mire jó az ige? Az, hogy ne vétkezem. Az, hogy Isten vigasztal. Az, hogy bölcsességet ad nekem, és vezetést ad nekem. A következő kérdés az, hogy én mit teszek az igével. Jó, akkor ezt már tudom, akkor most mit teszek? Több igét tudném olvasni, felsorolom egy párat. Nem fogok olvasni mindegyiket most. A 32. vers, a 44. vers, az 55. vers, az 56. vers, az 57. vers, a 69. vers, a 145. vers, a 146. vers, a 167. vers, a 168. vers. Ezek mind azt mondja különböző szavakkal, hogy az én feladatom megtartani az ő parancsolatát. Mit tegyünk az igével? Én azt mondom, hogy alá veszünk magunkat az igei alá. Annyi. Más nem. Túl gyakran mi próbáljunk felülbírálni. És mi próbálunk mondani azt, hogy miért nem kell alkalmazni ezt az igét az én életemben, mert az én körülmények rendkívüli. Vagy Isten nem megérti azt, hogy miért olyan nehéz nekem. Én tudnám mondani azt, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy igen, de Isten, te sohasem voltál egy ilyen helyzetben. Te nem tudod, hogy milyen ez. De nem tudsz, hogy mit jelent ellenállni ez a fajta kísértés ellen. És utána Jézus Krisztus jött és élt a földön. És azt olvasunk, hogy nekünk van egy olyan főpapunk, aki hasonló helyzetekben volt, de bűn nélkül. Ő megérti azokat a helyzetek, amit felmerülnek a mi életünkben. És ő azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen nehéz az a helyzet. Ha te megtartod az én parancsolaimat, minden rendben lesz. A hegyi beszédben most a jól ismert történet, hogy hova fogunk építeni a mi házunkat. A homokra, vagy a kősziklára. És sokszor, amikor mi olvasunk ezt a történet, mi azt mondjuk, hogy a kősziklára fogok építeni a házamat, én fogok építeni a házamat Jézus Krisztusra. Nem? Így alkalmazunk ezt az igét. De ez az igény nem mond azt, ez az igény nem tanít azt, hogy Jézus Krisztus a kőszikla. Olvassunk az igét. Aki tehát hallja tőlem ezeket, a beszédeket, és cselekszik azokat, lesz az okos, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építi a házat. Folytatja a 26. versben. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszik, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házat. A bölcs ember hallja az Isten igéjét, és megtartja, és engedelmeskedik. A bolond ember nem tartja meg az Isten igéjét, és akkor utána csodálkozik, miért összedőlt a ház? Mi történt? Isten nem hőséges. Isten nem megbízható. Isten elhagyott engem. Nem. Az igé azt mondja, a probléma nem Istennel. A probléma vele. A probléma az, hogy te hallottad az igét, és te pont az ellenkezőt csináltál. Te hoztad a baj a saját életedbe. Mert nem figyelt az igére. Az utolsó pont a vázlaton az, hogy mi az alapvető hozzáállásunk az igéhez. És próbáltam nézni egy pár igét, ami foglalkozott ezzel. Az egyik, amit láttam, és sajnálom, az új fordításban nem adja vissza teljesen jó, ami bent az eredeti szövegben. A 119 oldal, a 160. vers, az új fordításban azt olvasunk, hogy igéd tartalma marandó. A régi fordításban azt olvasunk, hogy a te igédnek szumája igazság. Ha én azt mondanom ezt mai nyelven, a teljes ige igaz. A teljes ige. Amikor azt a szót használja itt a szumája. A gondolat az, hogy minden ige. Nem csak azok, ami tetszik nekem, nem csak azok, ami könnyű megtartani, hanem a teljes ige igaz. És így fontos, hogy mi tudunk azt látni. A teljes ige. A másik, amit látjunk, amikor gondolkodunk a mi hozzáállásunkról, hogy milyen érték az ige. A 72. versben jobb nekem a törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. A te igéd nagyobb érték és fontosabb, mint bármi anyagi dolog, amit én tudnám képzelni. Hogy hova teszünk a hangsúlyt a mi életünkben. A hozzáállásunk a 18. versben azt olvastunk már, hogy nyisd fel szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Ez volt az ő imádsága. Isten, nyisd ki az én szememet. Ha valaki ezt imádkozik, akkor én azt mondom, hogy azzal az imádsággal ő elismeri azt, hogy ő vak. Elismeri azt, hogy korlátozott az ő képességei. Én nem tudok mondani buszkén, hogy én vagyok a jó itt, és én mindent tudok megérteni. Amikor jövök az igéhez, én jövök alázattal. És azt mondom, hogy Isten, nyisd ki az én szememet, hogy én tudok megérteni, amit te akarsz mondani. És a második versben, amit többször mondja ebben a Zsoltárban, boldogok, akik megfogadják intenimet, teljes szívvel keresi őt. A teljes szív. Pár héttel ezelőtt néztünk a Márk evangélium 12. részt, amikor az írástudó föltette a kérdést Jézusnak, hogy mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus azt mondta az, hogy Isten az Úr szeresd az Urat. Teljes szíveddel, teljes erőddel. Mi nem tudunk csak 75%-kal Istennel járni. Isten a teljes szívedet kíván. Döntenünk kell. Én fogok követni őt teljes szívvel. Azt nem jelenti, hogy büntelen leszel. Látjunk a Dávid élete. A Dávid teljes szívvel kereste őt. Mégis voltak mélypontok az ő életében. De ha nézünk az egészet, Dávid hozzáállás újból és újból. Az volt, hogy Uram, szeretnék követni téged. Amikor végre mutattak neki, amikor Nátán proféta odaért hozzá, és azt mondja, hogy te vagy ez az ember. A Dávid leborult Isten előtt. És amit olvasunk az 51. Zsoltárban, azt mondja, hogy igenis, csak ellened vétkeztem. Nem próbált magyarázni. Nem próbált valami kis utat kitalálni. Ő vállalta a felelősséget. És ő megvállalta az ő bűneit. És azért az ő élete végén is Isten mondta, hogy itt van egy ember, aki teljes szívvel keresett engem. Az az imádságom, hogy mi mindnyájunk tudunk leborulni az Úr előtt, és mondani neki, hogy igen, Uram, teljes szívvel. Alávettem magamat a te ígéd alatt, és követlek téged. Imádkozunk. Édes Atyánk, ebben a Zsoltárban látjunk, hogy a szerzőnek milyen fontos volt a te igéd. Látjunk azt, hogy a te igéd volt a középpont az ő életében, mert azt adta útmutatást neki, hogy mi van a te szíveden. Látjunk, hogy fel volt háborúdva, amikor találkozott emberekkel, akik nem tartottak még a törvényt. Fájt az ő szíve, amikor látotta azt, hogy mások rossz úton jártak. Kérjünk, végezz azt a munkát a mi szívünkben is, hogy fájdalmas lesz, amikor látjunk azt, hogy mások nem járnak veled. De főleg kérjünk azt, hogy segíts minket a saját életünkben, hogy tudunk alávetni magunkat a te ígéd alatt. És hogy mondhatunk neked, hogy mindegy, hogy mi lesz a következmény, mindegy, ha nagyon nehéz, mindegy, ha kevesen fognak választani ezt az utat, én veled szeretnék járni. Kérünk, segíts, hogy ez legyen a vágy a mi szívünkben. És kérjünk, hogy add nekünk az erőt. A te lelked által, hogy mi minden nap tudunk együtt járni veled azon az úton, amit te mutatsz nekünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.